Nagyon szépen köszönöm Vitornak, hogy vállalkozott az előadást. És akkor most rátérünk az anyakönyveken túli
részre, és elsőként fölkérem kolléganőmet, Karika Tíme, a segédlevéltárost, aki szerintem mindannyiunk számára egy nagyon új területet fog megismertetni, és látni fogják, hogy milyen gazdag iratanyagról van szó, ami majd a családtörténeti kutatásban is nagyon jól hasznosítható lesz. Előadásának címe Családok és háborúk, családtörténeti kutatás lehetőségei a hadigondozási alapiratokban.
Hogy kell beállítani a prezentációmat? Nem tudom ezt eltüntetni. Lent, jó, az asztalon kerestem, bocsánat. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem az előadásomat. Karinthy Frigyesnek egy olyan 1915-ben íródott szatirájából szeretnék néhány sort felolvasni, amelyben hadirokkantakkal beszélget. Az írás Karinthyhoz méltóan meghökkentő címe Kísértenek a lábak, az invalidusok kórházában lábadoznak a lábatlanok. És aztán végig, akivel beszélek, azt mondja, hogy érzi a lábát, ami nincs. Fáj és éget és viszket. Foglalkozni kell vele és gondolni rá, a levágott, eltemetett, elporlat láb velük van, nem tágít, követelőzik. Vigyázni kell rá, törődni vele jobban még, mint mikor élt. A levágott lábat érezzük és fáj nekünk, akit pedig vérünkkel és szívünkkel szerettünk, annak a teste titkos áramok révén rokon volt a miénkkel, és mikor meghalt, sokszor megfordulunk a homályos szobában, kezünket nyújtjuk, és ő megfogja a kezünket, és egy pillanatra világosan látjuk élő arcát, aztán eszünkbe jut, hogy meghalt, és a kísértet eltűnik. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon kevés olyan család lehet, amelyből ne veszett volna oda legalább egy családtag közeli rokon a 20. század valamelyik vérzivataros időszakában. És a családokban, ahonnan kiszakadtak, égő, viszkető, fájdalmas hiányuk ott élt és nem tágított. Ez a hiány semmivel sem volt pótolható, de a családfenntartók munkájából származó jövedelmet pótolni, a család megélhetését valamilyen módon biztosítani kellett. Ennek volt egyik eszköze az állam által működtetett hadigondozás, inkább kisebb, mint nagyobb sikerekkel. Azt mutatja a tapasztalat, hogy a hadigondozás, mint fogalom, mindig csak az aktualitás szintjén merül fel. Ezzel párhuzamos a hadigondozási alapiratok sorsa is. A hadigondozási iratok a levéltárakban ügyviteli értékük kapcsán kerülnek csak előtérbe, kutatások forrásaiként általában nem használatosak. Mindezek folyamánya lehet, hogy a magyarországi hadigondozás történetével nem igazán foglalkozik a történetírás. A témával kapcsolatban mindössze néhány tanulmányt vagy cikket olvashatunk, és az érdeklődők lexikonokból sem tudhatnak meg túl sokat a témáról. Pedig a hadigondozási alapiratok családtörténeti, helytörténeti vagy akár hadtörténeti kutatások forrásaiként is szolgálhatnak. Úgy gondolom, a legegyszerűbb módja annak, hogy az ezen iratokban található családtörténeti kutatásra alkalmas adatok bőségét és sokszínűségét érzékeltessem az, ha az előadásom címoldalán látható fényképek szereplőiről elmondom azt, és korántsem mindazt, ami a rájuk vonatkozó hadigondozási alapiratból megtudható. Gál Lajos 50%-os hadirokkantat ábrázolja az első kép, akinek hadigondozási alapirata 1920 és 42 közötti iratokat tartalmaz. Adorjánházán született 1892. június 19-én, apja neve Gál Lajos, anyja neve Csóka Mária. Bevonulásakor adorjánházai lakos földműves. Felesége Tompa Erzsébet, aki 1896. január 28-án született, és kivel 1918. január 20-án kötöttek házasságot. Gyermekeik Irén 1919. február 16 és Mária 1920. október 27. Gál Lajos a császári és királyi 19-es gyalogezredben szolgált közkatonaként. Orosz harctéren 1915. március 29-én lövési sérülést szenvedett bal karján, későn került kórházba, így karja használhatatlanná vált. A háború után szatócsként próbálta fenntartani családját, de üzlete tönkrement. 1939-ben pápa Öreghegyre költözött. 1942-ben azzal a kéréssel fordult a pápai városi hadigondozó bizottsághoz, hogy hadirokkant járadékát emeljék fel, mivel sérülése miatt nem tud olyan munkát végezni, amellyel családja megélhetését biztosíthatná. Ekkor 1942-ben készült ez a fotó is, jól látszik rajta a karjának a sérülése. A következő fotó Barth Ferencné Maráci Etelka hadi özvegy hadigondozási alapiratában található, amely 1918-1939 közötti iratokat tartalmaz. A hadi özvegy Dadon született 1880. január 1-én, evangélikus vallású volt, 1939 után költözött Budapestről pápára. Férje Barth Ferenc kádármester volt, akivel 1907. október 12-én kötöttek házasságot Kisbéren. Gyermekeik József Kisbér 1906. február 26 és János Kisbér 1912. február 17. Barth Ferenc Tárkányban született 1872. szeptember 28-án római katolikus vallású, bevonuláskori lakóhelye Kisbér volt. A császári és királyi 12. gyalogezred népfelkelő gyalogosaként szolgált, és a temesvári 21-es számú helyőrségi kórházban halt meg 1918. június 13-án. A fényképen látható személyek egyike Barth Ferenc, aki Kisbérre a 42-es házszám alá címezte a képet tábori lapként. Következő. Simon Lajosné Kalmár Margit hadigondozott családtag hadigondozási alapiratai 1944-49 közötti iratokat tartalmaznak. A hadiözvegy Ságváron született 1890. június 5-én római katolikus vallású. Az 1940-es évek első felén Veszprém Miklós utca 19, majd 46-ban Kinizsi utca 20, 49-ben, ekkor már özvegyként Gizella utca 8 szám alatti lakos volt.
Elnézést!
Fia Simon Imre Károly a Danubia RT-nél Veszprémben dolgozott gyári munkásként. 1923. október 28-án született Veszprémben, római katolikus vallású, bevonulása előtt szüleivel együtt élt a Miklós utca 19-ben, nőtlen volt. A második világháború alatt a magyar királyi 5/2-es zászlóhajnál szolgált honvédként. Makon sebesült meg harc közben 1944. szeptember 28-án, ahonnan a szegedi kórházba került. Ott halt meg október 3-án. A temetésére édesanyja külön útvonal engedéllyel utazott el Szegedre, egy másik fiával, Lajossal együtt, valószínűleg ő áll mellette a fotón. A szertartás után azonnal el kellett hagyniuk a várost, mivel az ellenség már Szeged határában volt. Két heti viszontagság után jutottak haza Veszprémbe. Az iratok közé becsatolt hatósági bizonyítványból és orvosi bizonyítványból kiderül az is, hogy Simon Lajos név férje, Simon Lajos cipész, aki 1888. augusztus 19-én született, római katolikus vallású, az első világháború 50%-os hadirokkantja volt. 1917. augusztusában sebesült meg jobb szemén, melyen látását is elvesztette. Mielőtt rátérnék a hadigondozási alapirat, mint irategyüttes ismertetésére, szeretnék néhány szót szólni a hadigondozásról, a hadigondozottak köréről, hogy láthassuk, mely családtagok után kutathatunk hadigondozási iratokban. A hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy, hadigondozott családtag megjelölések, ha úgy vesszük, a háború tényéhez szorosan kötődő, azzal egyidős fogalmak, a hadviselő állam róluk való szervezett gondoskodása azonban csak a 20. században valósult meg. Magyarországon az első világháború során szenvedett emberi veszteségek, családok létét fenyegető fogyatkozások követelték ki a hadigondozás működőképes gépezetének megszervezését, amely igazából csak 1933-ban, a háború befejezése után 15 évvel történt meg. Addig az 1875 évi elavult katonai ellátási törvény alapján történt a hadigondozás, mely leginkább a hadirokkantak ellátására fektette a hangsúlyt. 1922-ben született ugyan egy újabb szabályozás, de az nem hozott jelentős változásokat. Az 1933 évi hetes törvénycikk alapvető változásokat hozott a hadigondozásban. Többek között leírta a hadigondozási eljárás rendjét, megszervezte a hadigondozó bizottságokat, felsorolta a közreműködő hatóságokat, szabályozta a hadigondozási ellátásokat és megnevezte a hadigondozottak nemeit. A II. Világháború kitörése után az 1939 évi honvédelmi törvény bevonta a hadigondozás körébe a nem katonai szolgálatot ellátókat is. Ugye itt a munkaszolgálatosokra, a légósokra és a leventékre kell gondolnunk. Majd egy 1943-as rendelet a háború polgári áldozataira is kiterjesztette az állam ezirányú gondoskodását. A hadigondozási alapirat egy adott hadigondozott ügyére vonatkozó benyújtott igazolások, tárgyalási iratok, megállapító és megszüntető határozatok, felülvizsgálati iratok összessége. Ezeket az iratokat a nyilvántartó hatóság, a hadigondozott lakóhelyén működött önkormányzati hivatal őrizte és kezelte a hadigondozottak neve szerint betűrendben lerakva. Jellemzője, hogy a hadigondozott költözésekor átküldték az új lakóhely szerint illetékes jegyzőséghez vagy később tanácshoz. A hadigondozási alapiratok jó része sajnos elpusztult, főként a II. Világháború eseményei alatt. Jelenleg egy részük levéltári őrizetben, más részük pedig a települési önkormányzatok irattáraiban található meg remélhetőleg. Itt jegyzem meg, hogy a hadigondozási alapirat fogalmat ezen irat együttes megjelölésére az anyakönyvi alapmintájára alkotta meg egy levéltáros kolléganőnk. Tudomásom szerint más levéltárakban más az elnevezése. Nézzük meg, melyek a leggyakrabban előforduló irattípusok, melyekkel a hadigondozási alapiratokban találkozhatunk. Hadirokkantak esetében elsősorban a sebesülés, sérülés vagy betegség hadi eredetét kellett bizonyítani, valamint azt, hogy a fogyatkozásuk mértéke milyen arányban csökkenti munkaképességüket, ennek megfelelően sorolták járadékosztályba őket. Ezek igazolásául leginkább katonai iratok szolgáltak, polgári rokkantak esetén pedig tanúvallomási jegyzőkönyvek. Sok esetben csatoltak be tanúvallomási jegyzőkönyveket rokkant katonák is, melyekben nem egyszer igen részletesen írják le szolgálatuk történetét, sebesülésük körülményeit. Felülvizsgálatuk során újabb orvosi iratok keletkeztek, magasabb járadékosztályba sorolás iránti kérelmükkor pedig rászorultságukkal kapcsolatos igazolásokat csatoltak be. Ügyükben a hadigondozó bizottságok határozatokat hoztak, és a hadigondozási igazolványt állították ki, melyek szintén bekerültek az alapiratba. A hadigondozó bizottságok által hozott határozatok egyébként a községekben élő hadigondozottak esetén a járási főszolgabírók, majd főjegyzők irataiban, a városi hadigondozottak esetében pedig az illetékes polgármester regisztratúrájában találhatóak meg. Hadi özvegyek, hadijárvák és hadigondozott családtagok ügyében mindenek előtt az elhunyt vagy eltűnt hozzátartozó hadi eredetű halálát vagy eltűnését kellett igazolni. Erre főként halotti anyakönyvi kivonatok, katonai igazolások vagy egyéb haláleset értesítések szolgáltak, polgári áldozatok esetében pedig tanúvallomási jegyzőkönyvek. Ügyük szinte minden esetben kérelemmel indult. A kérelmek között olvashatunk nagyon szűkszavú folyamodványokat, de részletes, akár évtizedek családi eseményeit leíró, gyakran drámaian megfogalmazott beadványokat is. A rokoni kapcsolat bizonyítására becsatolt anyakönyvi kivonatok és keresztlevelek családtörténeti kutatásban játszott meghatározó szerepét nem kell külön hangsúlyozni. A rászorultság igazolásaképpen beadott dokumentumok jelentőségét viszont megemlíteném. A vagyoni bizonyítványokban néha meglepően sok adat szerepel, a családi törzslapokon pedig a szabványinformációkon kívül többször olvashatunk családtörténeti leírást is. Tekintsünk meg néhány jellemző iratot a hadigondozási alapiratokban található irattípusok közül. Az első, ez egy katonai anyakönyvi lap. Ez jellemzően a hadirokkantak irataiban szerepel, de előfordulhat hadiözvegyeknél, mind az első, mind a második világháború esetében is. A közös hadseregben szolgált katonák esetében német nyelven töltötték ki. Jobb oldalon láthatjuk Csomai Balázs, az iratom ugye Blasiusként szerepel anyakönyvi lap másolatát, aki a császári és királyi 19. gyalogezredben szolgált gyalogosként. A baloldali anyakönyvi lap Amrein Istvánné, aki Veszprém házi ezredében a 31-es honvéd gyalogezredben szolgált. Fent az iratok felső részén láthatjuk a személy leírásra, illetve a születési adatokra vonatkozó bejegyzéseket, valamint a jobb felső sarokban szerepel a sorozási év és a katonai anyakönyvi lapszám is, ahonnan a kivonat származik tulajdonképpen. Középen olvasható a személyleírás. A személyleírás a tulajdonképpeni testalkat és egyéb leírások mellett azt is tartalmazza minden esetben, az első világháborús iratok esetében, hogy milyen nyelven beszélnek a katonák. Az alsó harmadon látható bekövetkezett változások rovat az, amiben tulajdonképpen a szolgálat alatt történt események leírását olvashatjuk. Ez egészen a negyedik oldal végéig eltart. Itt az alakulathoz való beosztástól az elbocsáttatásig nyomon követhetőek a történések. Amrein István esetében láthatjuk például, hogy a 13. menetzászló a II. Századával 1915. július 26-án vonult harcba, részt vett az olaszországi hadjáratban, 1915. szeptember 22-én Szilnónál gránát okozta légnyomástól sebesült, és ezután időleges nyugállományba helyeztetett. A másolatot az utolsó oldalon nagyon halványan látható bélyegző lenyomat szerint a veszprémi 31-es honvéd gyalogezred gazdasági hivatala állította ki. Felülvizsgálati táblázat. Ez csak az első világháborús hadirokkantaknál jellemző irattípus. Ezt is ugyanúgy német nyelven állították ki a közös hadseregben szolgáltak esetén. A felső részén szereplő személyi adatok az anyakönyvi lapon lévőkkel megegyezőek, de itt megjelentek információként a rendfokozat, valamint a katonai csapattest és alosztály is. Az adatlap alsó része a beszámítható szolgálati időjelölésére alkalmas. Jellemzően az 1920-22 között kiadott felülvizsgálati táblázatokon piros színnel írták be azt, hogy az illető katona szolgált-e a Vörös Hadseregben, avagy nem. Amennyiben szolgált, annak tartamát felvezették az okiratra, ahogy ezt Bontempó József felülvizsgálati táblázatán is láthatjuk. Aki nem szolgált, annak piros színnel felírták, hogy nem szolgált a Vörös Hadseregben. A következő... irat, ez a honvéd orvosi bizonyítvány, erre ugyanúgy igaz, hogy német nyelven adták ki a közös hadseregben szolgáltak részére. Ezt Amrein István esetében a magyar királyi 31-es honvéd gyalogezred pótzászlóalj orvosfőnöke adta ki. A személyes adatokon kívül a csapattest, alosztály, rendfokozat, a sorozás éve és a testalkat leírása is szerepel. Ezután az orvosi vizsgálat eredménye, a betegség vagy sérülés kialakulásának körülményei, a gyógykezelésre és a felépülés lehetőségére vonatkozó feljegyzések, továbbá a felülvizsgálatról rendelkező intézkedések olvashatóak. Ezek ugye egyértelműen katonai iratok voltak eddig, ami nem annyira jellemző, hogy általános levéltárakban megtalálhatnánk őket, ezért is tartottam érdekesnek bemutatni őket. A következő irat az orvosi lelet és szakvélemény hadirokkantak számára, ez már egyértelműen civil irat, ha lehet ilyet mondani, civil irattípus. A közkórházak orvosai állították ki általában, ez már a, illetve nem általában, hanem kimondottan II. Világháború utáni nyomtatvány. Ezt Amrein Istvánról 1950-ben állították ki a felülvizsgálata során. Az első oldalon a kevés személyes adaton túl láthatjuk a fogyatkozás meghatározását, a következő oldalon pedig az orvosi vizsgálat eredményeinél a fogyatkozás körülményeinek leírását is olvashatjuk, az időpont és a helyszín megjelölésével. Ez azért is érdekes, mert a nagyon sok első világháborús hadigondozási irat elpusztult a II. Világháború alatt főleg, és azok a hadirokkantok, akik még éltek ugye a II. Világháború után és felülvizsgálatra kerültek, azoknak a tulajdonképpeni sebesülés történetét elolvashatjuk ezeken az iratokon. Előfordul, hogy még a csapattest és a rang is megjelölésre kerül benne. Ennek négy oldala van ennek a nyomtatványnak, de hát nem tartottam fontosnak az utolsó kettő bemásolását, mert az inkább már csak ilyen adminisztratív jellegű. A következő a kihallgatási jegyzőkönyv, az egyik legérdekesebb irat volt számomra. Az első dolog, ami feltűnt rajta, az az új lenyomat, ami szinte minden esetben megtalálható jobb oldalon fent a keretben. Ezt itt éppen a veszprémi járási főszolgabíró állította ki, de ezt hadirokkant intézetekben, vagy éppen ott, ahol a hadirokkant megjelent erre a kihallgatásra, ott bárhol kitölthették. Ez is elég gyakran előfordul az első világháborús hadirokkantak iratai között. A személyes szolgálati adatok mellett található információ arra vonatkozóan, hogy a katona mely fronton mikor szolgált, hol és mikor sebesült meg, hol és mikor történt a gyógykezelése. A hazatért hadifoglyok bemutató lapja és egyszer, mint leszerelési igazolványa is előfordul az iratok között. Az állapotán eléggé meglátszik, hogy ezt valószínűleg zubbonyzsebben cipelték egy ideig. Ezt az igazolványt éppen a zalaegerszegi leszerelő táborban állították ki 1919. december 19-én, ahová Csomai Ferenc olasz hadifogságból érkezett előző nap. Az irat szerint a veszprémi tüzér 1918. július 7-én esett hadifogságba, ahonnan közel másfél év után térhetett haza. Ez is még egy jellemzően katonai irat, 1917-es azt hiszem keltezésű. Hadi özvegyek részére állították ki, utalványozási kimutatás özvegyek és árvák illetőségeiről a veszteségi lajstrom alapján. Az első információk az elhaltra vonatkoznak, kiderül, hogy Kupcsik Károly 31-es honvéd gyalogezredben szolgált népfelkelő 1917. június 20-án halt meg, a 12/1917 számú haláleset jelentés szerint. Láthatjuk, hogy özvegye Szárnyai Mária és gyermeke József részére özvegyi nyugdíjat és nevelési járulékot állapítottak meg, és kiderül a család akkori lakcíme is, ami Veszprém Hecs ház. Ez a haláleset jelentés, amit az előbbi irat említett. Ezzel már jóval több adat található az elhalttal kapcsolatban. Megtudhatjuk, hogy Kupcsik Károly kereskedő volt, születési évét, helyét, halálesetének és eltemetésének helyét és idejét is. Amint már említettem, polgári áldozatok esetén a halál háborús eredetét igazolni kellett, erre példa a következő irat is. Csekély István halálesetéről a Magyar Államrendőrség Veszprémi Járási Kapitánysága politikai rendészeti osztálya adott kijelentést. Ő katonaszökevény volt, ezért nem lehetett az özvegye hadiezvegy, csak polgári. Egyébként hozzájárult a leszármazott ennek az iratnak és a következőnek a megmutatásához is. Ezt azért gondoltam megmutatni, mert az ügyfél, Molnár István zászlós fia, akiről az irat szólt, ügyfelünk volt szeptemberben hadigondozási ügyben, és elmesélte, hogy az ősiben meghalt édesapja sírját hiába keresték évekig az ősi temetőben, és ebből az iratból derült ki, hogy Várpalotán temették el, úgyhogy talán lesz még esély arra, hogy felkutassák az édesapja sírhelyét. Ezek hadigondozási igazolványok, tulajdonképpen sokat nem szeretnék róla beszélni, az itt ülő kollégák közül szerintem a legtöbben ismerik. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, a baloldali az 34-ben töltődött ki. Ezt az 1933 évi 7-es törvénycikk hívta életre ezt a nyomtatványt. A jobboldali 1939 utáni, hogyha a 4B pontot megnézik, ott rákérdeznek a zsidó törvény alapján eldöntendő volt, ugye, hogy zsidó származású-e a hadigondozott vagy nem. Ezen a 46-os nyomtatványon már kihúzták magát a bejegyzést, de én még láttam 1949-ben is olyan igazolványt, ahol a túlbuzgó hivatalnok kitöltötte. Itt ugye ugyanez családtagoknál és árváknál látható. Hát egy pár szót erről szeretnék még legvégül beszélni. Ez két perc lesz, bocsánat, csak ezt szeretném befejezni, hogy a tavalyi év őszétől a levéltárunkban lévő hadigondozási alapiratok rendezésébe kezdtünk, és a rendezés közben kinyert adatokból remélhetőleg adatbázis készül majd valamikor. Ez a díja mindössze arra szolgál, hogy bemutassa a hadigondozási alapiratok bőséges adattartalmát. A következő kettőn már jobban lehet látni, hogy miféle adatokat nyerhetünk ki ezekből. A személyes adatokon, lakcímen, polgári foglalkozáson, lakóhelyen kívül a rendfokozat, az alakulat, ahol szolgált, az is nagyon sokszor, illetve legtöbbször kiderül. A sebesülés, esetleg sebesülés helye, ideje, illetve hadifogságra vonatkozó adatokat is be tudunk írni. Ezen kívül a fontosabb irattípusok feltüntetése és az időkör megjelölésére, meg ugye látható a fontosabb irat és megjegyzés rovat is, amit szintén tudunk használni. Végezetül már csak annyit jegyeznék meg, hogy a hadigondozási alapiratok és az adattár bőségesen tartalmaznak személyes adatokat is, így kutathatóságuk feltételei kialakításra várnak még. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen! Nagyon sajnálom, hogy nem jut több idő erre a témára, de azt gondolom, mivel aktualitása van, elő fognak még kerülni, mert gondolom önöket is meggyőzte az előadás arról, hogy milyen adatgazdag ez az irat együttes.